Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez az Orosházi Józsi Mond Városi Könyvtár legfrissebb podcastja. Buzai Csaba vagyok, vendégünk pedig Sípos Erika. És akkor remélem, hogy jól fogom mondani, a Vakok és Gyengénlátó Békés Megyei Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának vezetője. Jó, Erika bólintott, tehát akkor ezt így jól sikerült. Ezzel az egyesülettel, illetve az Orosházi Körzeti Csoporttal hagyományosan jó kapcsolata van a könyvtárnak, minden évben több kisebb-nagyobb rendezvénynek helyszíne a zenei könyvtár, vagy pedig az olvasóterem, illetve a hangos könyvek beszerzésénél is igyekszünk figyelembe venni az innen érkező igényeket, illetve hát azt se felejtsük el, hogy a 2010-ben indult podcast indulásának egyik fő indoka az volt, hogy a vakok és gyengénlátó olvasók is friss információkhoz juthassanak a könyvtárunkkal kapcsolatban. Tehát erről is fogok majd kérdezni, de mindenek előtt szeretettel köszöntelek, Erika, és azt szeretném kérni tőled, hogy egy kicsit arról beszélj, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba a szervezettel, tehát a Vakok és Gyengénlátók Egyesületével.
Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon szépen köszönöm Csabának a felkérést, hogy itt lehetek. Én 2006-ban kaptam azt a diagnózist, ami sajnos oda vezetett, hogy ennek az egyesületnek a tagja lehetek. Először nagyon nehéz volt megélni azt a szituációt, hogy én onnantól kezdve a nyílt munkaerőpiacon nem tudok működni, de találtam ebben az egyesületben olyan segítőket, olyan embereket, hogy hosszú éveken át azt mondtam, hogy nekem ez az egyesület lett a második családom. Nagyon fiatal voltam ahhoz képest még akkor, 15 évvel ezelőtt, és tényleg én mindig egy tetrekész embernek tartottam magam, és nem volt az az én elképzelésem között, hogy én 42 évesen otthon üldögelek a tűzhely mellett, vagy éppen a fotelba, és arra korlátozódik a mindennapi tevékenységem, hogy a családomat kiszolgáljam. Nekem mindig fontos volt az emberekkel való kapcsolat, mindig fontos volt az, hogy valamilyen szinten értéket hozzak létre az életem olyan területén, ami nem kifejezetten csak a családom, és ebben az egyesületben megtaláltam ezt a lehetőséget. Akkor kicsit félénken ugyan, de megjelentem ott az első olyan éves beszámolón, ahova elkísért még akkor a férjem.
De, bocsánat, csak ez a része érdekelne igazán, hogy hogyan, tehát a diagnózistól hogyan vezet az út el addig, hogy az egyesületnek a tagja legyen?
A diagnózis az egy olyan, ezt elmondhatom, nem tudom, elmondhatom a diagnózist, makuladegeneráció, sárgafolt sorvadás, öregkori vakság, és 42 évesen ezzel a diagnózissal szembesülni, ezért mondom, nem volt egyszerű dolog. Akkor a leszázalékolási bizottság elé is elmentem, és van egy olyan lehetőség is, hogy fogyatékossági támogatást igényel az ember, hogyha olyan testi fogyatékossággal rendelkezik, ami annak a bizottságnak sajnos megfelel. Én akkor 100%-os rokkantsági, és akkor rokkantsági nyugdíjnak hívták, 100%-os rokkantsági nyugdíjban részesülő személy lettem, és a fogyatékossági támogatást is elindítottuk akkor. És az Egyesület alapszabályának az egyik kritériuma az, hogy az lehet első körben, illetve elsősorban egyeneságon az Egyesület tagja, aki fogyatékossági támogatásban részesül. Vannak még kitételek jogszabályi szinten, de ez egyenes út vezetett ez a fogyatékossági támogatás oda, hogy felvegyenek engem a tagok körébe. Jártam ilyen állapot megőrző kezelésekre, infúzióra, és ott találkoztam sorstársal, aki említette az Egyesület létét itt Orosházán, akkor Tóth György volt a vezetője, akkor őt megkerestük, és akkor így elindult ez a dolog, hogy akkor az Egyesület, ugye itt csak helyi körzeti csoport volt, és a Tóth Gyuri volt az, aki elindította a felvételemet. Tehát hozott olyan papírt, ami a felvételi kérelmet kitöltöttük, könyvet hozott nekem, tehát ez így ment szépen, és akkor ez az első ilyen éves beszámoló volt márciusban, amikor én úgymond megjelentem ott.
Félénken.
Félénken, és nagyon-nagyon nem akartam, mert azért mondom, 42 évesen minden tiszteletem és elismerésem az időseké, meg úgy gondolom jól is kijövök velük, de akkor 42 évesen azt éreztem, hogy mit keresek én itt. Tehát idősek voltak, sajnos új volt nekem a közeg, új volt a, úgy minden. Tehát amikor úgy mondom, a nyílt munkaerőpiacról az ember kiszakad, 3 hónapig, 4 hónapig otthon vergődik, meg próbálkozik munkahelykereséssel, a szemem az meg sajnos be kellett látni, hogy az nem a legjobb állapotban van, és tehát így ment ez a folyamat, hogy orvoshoz elmentünk, ő javasolta a fogyatékossági támogatás beadását, a leszázalékvestet, és akkor így jutottam az Egyesületig. És volt olyan lehetőség akkor éppen, hogy az Országos Szövetség, a Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Budapesten van, és ők indítottak akkor egy olyan továbbképzést, egy 13 hónapos továbbképzést, amiben első körben bejelentkeztem, de aztán itthon a családdal megbeszélve ennek az lett volna a lényege, hogy Budapesten kellett volna lenni egy hónapból 3 hetet folyamatosan. És akkor 1 hetet kellett volna itt az anyaszervezet, tehát az anyaegyesületnél Békés Csabán. És volt arról szó, hogy elképzelhető, hogy utána az anyaszervezet majd fog munkát biztosítani, de ez nem volt egy teljesen biztos dolog, tehát mondom, még csak ez egy projekt volt, amiben gondolták, hogy belevonnak embereket, és aztán én visszaléptem ebből a dologból, még a gyerekem akkor kicsi volt, és nem volt ez úgymond biztosítva, hogy akkor őt egyedül lehet hagyni úgy 3 hétig a férjemmel, mert ő meg olyan munkakörbe dolgozott, hogy nem volt minden nap itthon, és visszaléptem. De attól függetlenül azért az Egyesület vérkeringésébe szerintem beilleszkedtem. Itt jól megtaláltam az orosháziakkal a hangot, ugye voltak már ismerősök a kórházból, de attól függetlenül a megyébe is, aztán én bejártam a megyei rendezvényekre, és valahol így akkor ezért mondom, hogy megtaláltam a második családomat ebben a közösségben. Úgy találom, hogy jól tudok az emberekkel kapcsolatot teremteni, és mégis oda vezetett ez, hogy 6 évvel ezelőtt.
2015-ben?
15. Választottak meg egyesületben itt a közötti csoport vezetőnek. Most sajnos nem tudok most így hirtelen visszagondolni, de valahogy úgy volt, mert 2000... Hát igen, körülbelül 15-16-ban.
Jó, hát ezt nem fogja senki sem számunk kérni, hogy pontosan
mikor. Igen, és akkor aztán volt egy lehetőség 2019-ben, hogy a megyei vezetés is lejárt a mandátum, és ott a megyei akkori vezető felajánlotta a lehetőséget, hogy gondolkodjak el azon, hogy a megyei vezetés is elvállalom-e. Gondolkodási idő után elvállaltam, de olyan körülmények alakultak ki, hogy aztán 15 hónap után lemondtam a megyei vezetésre, és akkor maradt itt az orvosházi közötti csoport vezetése.
Mi az, amit az Egyesület nyújtani tud a tagoknak, a sorstársaknak? Itt amennyire úgy néha beleláttam már, tehát tudom, hogy az adminisztrációban nagyon sokat segítetek. És ezen kívül pedig azt látom, hogy van egy nagyon jó, erős baráti közösség.
Igen, igen, ez a baráti közösségre tenném én a hangsúlyt. Én természetesen sorstársak Békés Csabán is régebben, inkább Békés Csabán volt az, hogy olyan, ami intézni való volt, akkor meg kellett venni a tagoknak. Én azért azt gondolom, hogy én ezt is próbálom megoldani. Az előző vezetésnek volt egy felvetése, amit az itteni Juzsigmond könyvtár nyitottan fogadott, hogy ügyfélfogadást tarthattunk itt havi egy alkalommal, pont azért, hogy ne kelljen a tagoknak, mert van olyan, hogy segédeszközre 2 évente lehet igényt beadni. Tehát ez lehet szemüveg, lehet egy okostelefon, lehet egy beszélőmérleg, lehet egy fehérbolt, és ezért igazándiból általában mindig be kellett menni a tagoknak. De a tagdíj befizetés is úgy működött, hogy vagy havonta egyszer van egy klub találkozó, amikor lehetséges, akkor havi egy alkalommal, ugye itt a Józsigmond Városi Könyvtárban kaptuk meg ezt a lehetőséget már 5. éve, hogy itt tudunk olyan megfelelő kulturál körülmények között találkozni, hogy azt gondolom, hogy ez azért emberekhez méltóbb, mint ahol előzőleg voltunk, és olyan rendezvényeket, olyan programokat próbálunk összeállítani a tagjainknak itt helyben, hogy azért a legtöbb ember részére ez igény van ezekre a dolgokra. Lehetnek ezek kulturális, lehetnek egészségügyi felvilágosító előadások, akár egy közös filmvetítés itt a Zenei Könyvtárban, és az elmúlt időszakban lett jellemző az, hogy itt a sorstársaink készülnek a különböző ünnepekre, anyák napjára, fehérbolt napra, adventi, karácsonyi készülődésre, és ez is úgy gondolom összekovácsolja az embereket, hogy nem csak azon az egy alkalommal találkozunk abban az egy hónapban, azon a bizonyos harmadik kedden, hanem pont azért, hogy lehet találkozni, és okot ad arra, hogy találkozzunk és beszélgessünk, ezek a különböző kulturális készülődések, hogy van ugye verstanulás közösen, közös ének, falsangokra olyan produkciókkal készültünk, ami előzőleg nem volt jellemző itt az orosházi közveti csoportban, és ezek mind egyre jobban összekovácsolják azt a kis társaságot, amit én úgy nagyon nagy szeretettel próbálok összetartani. Itt jelenleg az orosházi közveti csoportban 78 sorstársunk van. Ez 20 településről tevődik össze. Tehát a Békés megyének ez a része, ami az orosházi közveti csoportba tartozik. Ez Magyar Báhegyestől Nagybáhegyesig, Csorvásig, Gerendásig, Telengerendás, Szarvas, Pusztafölvár, Csanádapáca. Tehát van, ahol csak egy-egy tagunk van, de akkor is. De az orosházi közvetlenül az orosháziak, ez olyan 40 fő, de a többiek azok a külső településekről vannak. És azért itt is azt gondolom, hogy érvényesül ez a 80-20-as történet, hogy azért a 78 tagunkból egy olyan 18-20 ember az, akik aktívak, akiket meg tudunk szólítani, és akik a rendezvényeken itt vannak velünk. Természetesen a megyei rendezvényekbe is igyekszem megkapcsolni a tagjainkat. Tehát, hogyha olyan megyei rendezvény van, ami, mert megyei rendezvény is ugye szokott lenni, ami kifejezetten általában azért azok Békés Csabára korlátozó, oda összpontosulnak, de azt jelenti ez, hogy oda is ugye a tagjainkat én általában szoktam ugye mozgósítani, és amikor lehetett, akkor mentünk. Jó pár éven keresztül az orosházi közveti csoport volt az itt a Petőfi Művelődési Központban tartottuk meg a megyei farsangot, ez az egyik nagy rendezvényünk volt, egy ilyen 90-100 fő jött el a megyéből, és volt 2 év, amikor ez átment újra Békés Csabára, de még a pandémia nem érkezett meg, akkor 2 évig itt, újra itt voltunk Orosházán, és igyekeztünk itt is olyan újdonságokkal is kedvezni a tagjainknak, hogy legyen úgymond kedvük, indítatásuk eljönni a megye, tehát az északi részben, Dévaványa, Szeghalom, Gyula, Sarka, tehát ugyanúgy megyünk mi is, az orosháziak is, de hogy akkor volt egy olyan rendezvény itt a megyének, ami itt volt Orosházán is megtartva, és mindig nagy-nagy érdeklődésre tartott számot ez az orosházi farsang.
És ha már említetted a pandémiát, akkor majd erről még foglak kérdezni, de most egy kis szünetet tartunk, illetve belehallgatunk egy könyvtári programba. Az Orosházi Mágor Virág Pont és a Józsigmond Városi Könyvtár szervezésében július 2-án pénteken szín és stílus tanácsadás, előadás nőkért nőknek, a harmonikus megjelenés titka 5 lépésben címmel Dubovec Edina tartott előadást, amin egyébként te is részt vettél, Erika. Nem akartam így rákérdezni, de volt olyan szín vagy stílus tanácsadás, amelyet megfogadtál, vagy ami neked újdonság volt?
Igen, remélem elmondhatom, hogy a Pakni Ábi Zsuzsi volt az, aki nagyon kedves kis barátnőmnek mondhatom, és sorstársam is, és ő a egyik vezetőségi tagja is itt az orvosházi közötti csoportnak, és ő neki volt ez nagy álma, és ő volt, aki felhívta a figyelmemet, hogy Erika lesz ez a előadás, és hát nagyon-nagyon nagy szakadó esőbe, de mi mindent kockáztatva eljöttünk. Hát volt olyan dolog, amit megfogadtunk, nem tudom, itt el lehet-e mondani, hogy a combcsipke, ami nagyon felkeltette a figyelmünket, és ezt be is szerezte azóta, tehát érdekes dolgokat mondott el az előadó. Természetesen ezt azért jó lett volna, hogyha minél többen hallgatták volna, mert szerintem a lehetőséget a könyvtár megadta. Érdekes ez is, ez ugye nem, lehet, hogy nem ide tartozik, de egy mondatban szeretném elmondani, érdekes dolog ez, hogy azt mondják a városban, hogy nincs itt semmi. Nem tartanak semmilyen rendezvényt is. Itt van egy ingyenes rendezvény, amit tehát bárki jöhetett volna. És volt neki idézőjelbe hírverése. Tehát nem úgy volt, hogy csak két, én meg a Zsuzsi tudtuk, meg még a Piroska, meg a Jancsika, hanem tehát tényleg volt hirdetve. És nekünk mi meglepődve tartunk, mi azt hittük, hogy azért igyekeztünk, hogy az első sorban leüljünk, hogy biztos halljunk, lássuk mindent jól, és hát nem sokan voltak. És ez érdekes dolog ez az emberek részéről.
Sajnos igen, de hát tegyük hozzá, bár most nem tudom, nem is... Nem kell mentségeket keresni, de tényleg, ahogy említetted, szakadó eső előzte meg a rendezvényt. Na mindesetre hallgassunk bele egy kicsit, és utána innen fogjuk majd folytatni.
Köszönöm szépen. Dubovec Agina vagyok, Szarvasról érkeztem. Szín- és stílus tanácsadóként dolgozom. Ez azt jelenti, én egy körülbelül 3 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a dologgal. Én is... Tehát én nem voltam beteg, de viszont én nekem is volt olyan mély pont az életemben, hogy igazából állandóan csak fekete ruhába bújtam, és azt gondoltam, hogy akkor az így rendben van, elbújtam a világ elől. Én folyamatosan a túlsúlyjal, a kilókkal küzdöttem, és azt gondoltam, hogy fekete ruhát húzok, és akkor az úgy el van intézve. És egyszer jött egy ilyen megkattanás, elmentem egy ilyen szín- és stílus tanácsadásra, ami felnyitotta a szememet, és úgy gondoltam, hogy ezt én nagyon szeretném, és én ezt tudom, hogy ezt át tudom adni másoknak, és onnantól kezdettem ez én tanulmányom, ott kezdtem el fejlődni, és kezdtem el olyan tanárokat keresni, akiktől én ezt meg tudom tanulni. Igazából nagyon fontos, hogy milyen színeket viselünk. Igen, mindenki azt gondolja, hogy ez ilyen felszínes dolog, hogy az öltözködésről, vagy a színekről, vagy egyébként arról beszéljünk, hogy nézzünk ki, mert jó az, amit leveszünk a polcról, és akkor kész. De senki nem gondol abba bele, hogy igazából az öltözködésünk az első kommunikációs rétegünk. Tehát ha akarjuk, ha nem, tehát egy benyomást nyújtunk magunkból, valakivel, akivel először találkozunk, valami megragad benne, vagy ezt lehet ösztönösen jól csinálni, és valaki nagyon jól eltalálja a színeit, és jól érzi magát a bőrében, onnantól kezdve egy fantasztikus kisugárzása van. Lehet, hogy éppen nem is a ténylegesen a saját színeiben van, de ha már színeket viselünk, azzal már kommunikálunk. És én abban tudok segíteni, a szín, nem tudom ki mennyire van képbe, hogy mi is ez a szín tanácsadás egyébként. A színtanácsadás az úgy működik, hogy színkendő, minden esetben egy teljesen letisztult arcbőrrel természetes hajszíneket veszük alapul, a természetes bőrszín, innentől kezdve aki szoláriumba jár, azt kicsit pihentetni kell a bőrét, mert a szolárium mindenkinek egy picit besárgítja a bőrét, és színkendőket teszek a páciens vagy a vendégem nyakába, és ha akarjuk, ha nem, a színeknek fizika órán tanultuk, rezgésük, hullámhosszuk van. De ha akarjuk, ha nem, hatással vannak ránk, és nagyon érdekes, hogy még miért fogok mutatni, meghoztam egy pár kendőt, csak így magam elé rakom, hogy hát fogjátok látni, hogy mi a lényege. Tehát valamilyen árnyék vetődik az arcunkra, és vannak olyan színek, amiben iszonyatosan karikás a szemünk, besárgul a bőrünk, valamitől ragyog az arcszínünk, tehát nagyon érdekes változások mennek végbe a természetes bőrszínünkön. Úgyhogy ez az egyik, ami így úgy működik, hogy akkor egy ilyen színkendőket pakolok, van egy 150-200 darab kendő, és ezeket pakolom az a vendégemnek a nyakába, és akkor látjuk, és nem az a lényeg, hogy én mondom meg, hogy milyen színeket viseljen, vagy mi áll jól. Itt ugye az a lényeg, azért is van ez a, nem ránézek valakire, és megmondom, hogy akkor te most ezt és ezt a színt viselheted, mert ebben ragyogni fogsz, és ezt ne visel, hanem nekem az a célom, hogy aki leül az én székemben, a tükör elé, akkor ő lássa magát, ő lássa magán a változást, és akkor el tudja dönteni, meg tudja tanulni, hogy igen, ez azért nem volt jó, mert ezért, és onnantól kezdve úgy fog tudni vásárolni magának ruhákat. De kicsit visszakanyarodok arra, ugye, hogy a színek. Szóval a fehér fény, ugye, hogyha egy prizmán átengedjük, akkor a szivárvány színeire bomlik, és ez így működik. Ugyanúgy, hogyha ránk vetítődik, akkor az ugyanúgy az arcunkra is hatással lesz. Ugye tanultuk rajzórán a színköröket, és ennek igazából az a jelentősége, hogy ha már nagyon képben vagyunk, akkor itt a színharmóniákat tudjuk, hogy melyik színnek melyik a párja, és hogy tudjuk, de ez egy kicsit bonyolultabb történet már, ez nem biztos, hogy ez a legfontosabb. A színköröknél, vagy a színeknél, az, amit nagyon fontos tudnunk, ugye az évszakelmélet az úgy működik, tavasz, nyár, ősz és tél. Ezt a négy évszak, Johannes Itten állapította meg ezt a besorolást, és igazából a természettel kapcsolta össze az évszakokat. Úgy kell elképzelni, hogyha valaki nyártípus, de majd lehet, hogy mindjárt oda megyek, mert van egy ilyenem, ahogy meg tudom. Szóval itt vannak, hogy tavasz, nyár, ősz és tél. Én annak a híve vagyok, hogy először is van a négy évszak, és az legyen a fő, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy tavasz, nyár, ősz vagy tél. De ugye ezen belül vannak még ilyen kategóriák, például, hogy a lágy ősz. A lágy ősz az azt jelenti, hogy egy picit belefolyik a nyárnak a színei. Szóval, hogyha elkezdem pakolgatni a kendőt a nyakunkba, vagy a vendégem nyakába, akkor lesz egy kupacunk, ami nagyon jól áll neki színek, és lesz egy kupacunk, ami nagyon nem az ő színei, ami nem előnyösebb számára. És amikor kiválogatjuk, hogy mik voltak azok a színek, amik nagyon-nagyon jól álltak neki, az nem azt jelenti, hogy akkor most valaki csak tavasz, és csak a tavasz színei álltak neki jól, hanem lehet, hogy van benne egy kis nyár, lehet, hogy van benne egy kis ősztél. Igazából én azt szeretem, azért nem a 12 színcsoportot szoktam részesíteni előnyben, hanem csak a négy, mert ha valaki akkor szembesül először ezzel, hogy igen, a színeknek milyen hatása van, meg mennyiféle, és hogy kell ezzel dolgozni, akkor elég, ha csak azt tudja, hogy igen, én tavasz vagyok, a tavasz az egy meleg színcsoport, és azokat a színeket tudom válogatni.
Beszéljünk egy keveset a magunk mögött hagyott másfél évről, ami ugye mindenkinek, vagy mindenkiben mély nyomokat hagyott. Ti hogyan vészeltétek át a pandémia időszakát? Tartottátok-e egymással például a kapcsolatot? Gondolom, hogy, vagy ahogy már így beszéltünk is, van nagyon fontos az, hogy tudtatok egymással korábban kapcsolatot teremteni. Nagyon, említetted is, ki is hangsúlyoztat, hogy mennyire fontos volt, hogy folyamatosan, akár hetente találkoztatok. Ez mind elmaradt. Hogyan pótoltátok ezeket a személyes találkozásokat?
Hát én azt gondolom, hogy a személyes találkozást pótolni nem lehet. Tehát ez mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt. Biztos vagyok benne, hogy azok, akik munkavállalók is dolgoznak, azoknak is ez nagyon nehéz dolog volt. De nekünk, akik egyébként is látássérültek, többsége azt mondhatom, hogy nehezen mozdul ki. Most ehhez képest nagyon hálásak voltunk a mai modern technikának, amiért nagyon sokat szidjuk gyerekeket, magunkat, tök mindegy, hogy kicsit függők vagyunk, meg ilyesmi, de azt hiszem, hogy most ebben az időszakban nekünk ez nagyon-nagyon nagy szolgálatot tett. Hál' Istennek már most az aktív tagjaink közül szinte mindenki rendelkezik okostelefonnal, ami azt jelenti, hogy vannak olyan ingyenes lehetőségek az egymással való kapcsolattartásra, a Messenger vagy a FaceTime, és a tagjaink ezen tartották a kapcsolatot, köztük én is. Tehát tényleg volt az, hogy délelőtt elvégeztük a dolgunkat, és utána délután az a tagoké volt. Uh-huh, tehát uh-huh. egyikkel beszéltél, másikkal beszéltél, és hallottam a hangjukon, hogy ez nagyon sokat jelentett nekik, nekem is sokat jelentett. Természetesen ez a bezártság, mondom, ez mindenkit azért úgy megringázott, de próbáltuk ezen a platformon tartani a kapcsolatot, és mindig arra biztatni a másikat, hogy mondd el nyugodtan, hogyha valami bánt, és itt azért ebben az is benne volt érdekes, hogy itt, amikor nem látod a másik arcát, akkor talán voltak, hogy olyan dolgokat is elmondtunk egymásnak, amit lehet, hogy itt egy ilyen próbán nem mondtunk.
De ez olyan érdekes, hogy mondasz, mert ugye van, aki eddig sem látta a másik arcát. Igen. Te látássérült vagy, tehát...
Igen.
És mégis így...
Igen, de sokkal jobban megnyíltunk egymásnak, azt hiszem. Aha. Sokkal közelebb kerültünk egy-két-három taggal egymáshoz. Jó volt a kapcsolat mindig, tehát azt mondom, de tényleg olyan dolgokat is elmondtunk a másiknak, amit utána, most ez úgy kiszakadt.
Aha, aha.
És ez nem csak a pandémiával kapcsolatban, tehát akár a mindennapjaiddal, akár a családoddal kapcsolatban. Én a pandémia idején még az egyesület vezetője voltam, tehát megyei vezetője voltam, és én tényleg azért az 5 munkanapból minimum 3-at, de általában 4-et mindig bent töltöttem Békéscsabán. Tehát én ugyanúgy bejártam dolgozni, egyedül a péntek volt az, amikor nem, de akkor pedig a kollégáimmal ilyen online például továbbképzést tartottam, mert volt 2 kollégánk, akit a pandémia előtt vettem fel, és akkor, tehát hogy ezt is megoldottuk meg. Hát ugye nekem azért voltak olyan feladatok pont a pandémia miatt, hogy ugye, mint munkáltató, ezeket a munkavállalókra vonatkozó jogszabályokat nekem nagyon át kellett rágni, meg azért ennek utána kellett nézni, akár az Országos Szövetség elnökével, akár más egyesületek vezetőivel, tehát azért az 5. nap is munkával telt, de azért akkor viszont inkább az esték voltak azok, vagy a késő délután, akkora esték voltak azok, amikor a sorstársakkal, de minden nap 2-3 emberrel biztos, hogy minden nap beszéltem. És akkor volt ez a forgószínpados történet, hogy akkor az a 2-3 ember az minden nap megvolt, de voltak, amikor hetente a többieket is próbáltam megkeresni. Meg hát ők is engem természetesen. És amit csak lehetett, akkor ugyanúgy, hogy akkor tehát akár tagdíjat, vagy akár egy segédeszköz kérelmet, akkor én mentem oda, akár volt, amikor ide a PMK ajtóba jöttem, vagy akár a buszmegállóba mentem ki egy sorstársnak a tagkönyvéért, odahozta a családtagja, és akkor, tehát, hogy ezt mind nagyon sok mindent kellett úgymond rugalmasan megoldani, mert hogy a rugalmasság itt nagyon fontos volt. Jó, persze ez nem csak a kapcsolattartás, de mindenkinek ez volt a legnehezebb, tényleg ez a személyes találkozások a hiánya. Ez nagyon-nagyon nehéz volt.
És mit tapasztalsz, mert ugye most július óta nyitva van a könyvtár is, meg úgy valóban minden
nyitottak a dolgok.
Visszaállt a régi kerékvágásba, de mégsem annyira bátrak az emberek, vagy nem tudom, hogy ezt hogyan is fogalmazza meg, de azt tapasztaljuk mi is, hogy azért még nem annyira felszabadultak. Te ezt érzed-e a sorstársakon? Tehát mondjuk már volt már azóta ugye közgyűlés.
Egyszer tudtuk megtartani, igen, a taggyűlésünket.
Hogy mennyire állt vissza a agyban is mindenki arra, hogy újra kijöhetnek, hogy újra lehet. Vagy egyáltalán, mert hogy lehetett olvasni ilyen tanulmányokat, nem kifejezetten a vakok és zsengilátukra, hanem úgy általában, hogy akik visszaszorultak a 4 fal közé és megszokták ezt a visszavonult életet, ők utána nehezen nyíltak ki. Vagy egyáltalán nem sikerült még.
Én is azt tapasztalom egyébként, tehát ezen az éves taggyűlésen, mert ugye végül is most tudtunk találkozni az idén először, és egy ilyen éves taggyűlés az általában mindig a tavaszi idényben szokott, tehát márciusban, áprilisban szoktuk ezt megtartani, és ez azért mindig egy nagyobb létszámot szokott hozni. A karácsony, meg ez az éves taggyűlés, ez a, meg mondjuk a farsang, tehát ez a 3 az, amikor úgy azért tényleg ilyen 21-nehányan vagyunk, és most azért erre is rányomta a bélyegét, azt szerintem, hogy voltak olyanok, mert ugye tehát ilyen előzetes telefonhívásokban voltunk, én is, meg a vezetőségi tagom is, tehát hogy felhívtuk az embereket, attól függetlenül, hogy ugye van az egyesületnek hírlevele, meg van Facebook oldala, ahol ezeket az eseményeket mindig többször meghirdetik, de mi tényleg személyesen erre a eseményre ugye hívogattunk, hogy felhívjuk a figyelmüket, hogy meg lesz tartva, és mikor lesz, és várjuk őket. És tényleg volt olyan, aki előtte nap mondta azt, hogy akkor, hát ők akkor mégsem jönnek. Mert ugye, ahogy mondtam, a vidékiek, ugye azoknak tömegközlekedéssel kell jönni, meleg is volt, tehát hogy több összetevőjében annak is ugyanúgy, hogy te mondod, hogy nem kell magyarázatokat keresni, de valahol meg az ember csak próbálja ezeket a dolgokat, valahol le kell ezt bontani, hogy miért van ez. Oka. Még annyi, hogy a pandémiára egy kis személyesség, hogy én sajnos a szemem miatt, én régen nagyon-nagyon szerettem olvasni, és a szemem miatt azért ezt igencsak le kellett korlátozni, és most tavaly november 1-e óta vagyok otthon már, mint otthon lévő, és akkor volt ugye, hogy novemberben, mikor bezárt újra a könyvtár, akkor meghirdettétek ezt a házhoz megy a könyv, és ugye a könyvtár az minden héten, vagy minden nap is tesznek fel új könyveket, és ott rábukkantam egy olyan címre, kettőre, háromra, amely felkeltett az érdeklődésemet, nem tudtam, hogy mit választok, és volt egy itteni kollega, aki kihozta a könyvet, és onnantól kezdve, tehát büszkén mondhatom azt, hogy az elmúlt időszakban, tehát decembertől, azt hiszem, hogy 8 könyvet sikerült nekem kiolvasni, és ez nálam, ez nagyon nagy dolog, mondom, abból kifolyólag, hogy sajnos nagyon keveset olvastam, mert úgy voltam vele, hogy hát sajnos a szememnek ugye a legfontosabb az, hogy tehát azért a mindennapos dolgaimat meg tudjam csinálni, és ezzel nem akartam rontani, de az Egyesület jó voltából egy elnagyító kölcsönöztem ki, és akkor azzal sokkal, sokkal könnyebb volt a dolog. Hát persze nem annyira haladós, mint amikor az ember a szemével, tehát csak kifejezetten, de akkor is. Tehát ez az időt is úgymond áthidalta, meg az, hogy tehát tényleg nekem ez egy nagyon nagy élmény volt, hogy most könyveket tudtam olvasni, és ez tényleg nagyon
be. De jó.
Van az Országos Szövetségnek, ugye van egy hangos könyvtára, ahova fel vagyunk regisztrálva, és nem tudom már, tehát azt hiszem 2100 könyv van már fönt, mindenféle hogy mondják ezt, tehát mindenféle stílusú, mindenféle műfajba, tehát akár az ezoterikus könyvektől, a romantikus regényig, a tudományos könyvek, tehát minden van, de azt abban is ugye részesültem, meg azt is próbáltam, de valahogy az nem hozta nekem ezt vissza, amit én most...
Tehát maga a hangos könyvnek a műfaja, mint olyan, az neked nem...
Hát, mondom, hallgattam onnan is már könyveket, de valahol ez most nekem akkora élmény volt ez a 8 könyv, hogy, tehát ez nekem fantasztikus. És mondhatom azt, hogy ez nekem egy hozadéka volt a pandémiának. Mert lehet, hogy nem is vettem volna erre a bátorságot, vagy az, hogy most én eljövök ide, és akkor én ott ezzel a szemmel már a többiekhöz képest nekem még jobb a látásom, de ezzel a szemmel végigbogarászni itt a könyvespolcokat, lehet, hogy 3 nap is kevés lett volna. De így, hogy ott fent voltak, és akkor aztán itt a kollégák, amikor visszahoztuk az első 3-at, akkor ők javasoltak, hogy ehhez képest, mert én kértem a segítségüket is. Tehát azok is ugyanolyan fekete foltok voltak, tehát nem tudtam, hogy mit fogok kapni, és mégis mindegyik olyan volt, hogy fú, tehát nagyon szuper dolog volt ez nekem.
Hát ez nagyon jó. Ez nagyon jó.
Nagyon szuper dolog volt. És azt gondolom, hogy a többieknek is voltak olyan kezdeményezések a könyvtárba, amivel például az egyik sorstársamnak a 70. születésnapjára egy nagyon szép kis megemlékezést tudtam okozni, mert hogy mi készültünk a nagyon aktív tagunknak a 70. születésnapjára, ugye úgy gondoltuk, hogy karácsonyi adventen ezt majd meg fogjuk ünnepelni, nem igazán, tehát a kerekeket szoktuk azért úgymond megemlíteni, meg közösen megünnepelni, akár csak egy köszöntéssel, vagy akár csak egy verssel, de sajnos ez ugye nem jött létre, és akkor volt ez a felhívás a könyvtárba, és akkor, tehát én meglepetésnek szántam ezt a sorstársoknak, és tényleg jól sikerült, és ez is a pandémiának köszönhető, hogy azért ez egy ilyen egy ilyen dolog volt. Tehát, hogy nem csak a rosszat kellene szerintem látni ezekbe a dolgokba, hogy fú, most persze rossz volt, nehéz volt, mindenkinek nehéz volt, mondom, aki dolgozott, annak is, aki otthon volt, annak is, de próbáljuk meg megtalálni ezekbe a jó dolgokat szerintem, mindenben az életünk, minden területén.
Köszönöm szépen. Most pedig egy másik rendezvénybe is belehallgatunk. Július 9-én pénteken a Művelődési Központ Szokolai Sándor termében egy beszélgetés keretében mutatta be a szerző Szilasi Horváth Tibor új könyvét, melynek címe Orosházat történelmének margójára milleniumi rendezvények városunkban. Ellenmondva annak, amiről beszéltünk az előbb, itt valóban nagyon-nagyon sokan eljöttek, az olvasóterem az kicsi is lett volna, ugye ezt előre tudtuk, úgyhogy a Művelődési Házzal közösen szerveztük meg a könyvbemutatót, és a helyszín, mint említettem, a Szokolai Sándor terem volt. Volt videós bejátszás a Jobb és a Nemzet 5 című Szokolai kantáta ősbemutatójáról, köszöntő levelek felolvasása, sok eddig nem ismert történet, meg játék is, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú könyvbemutató volt. Nem árulok el szerintem nagy titkot, hogy elmondom, hogy én már olvastam a könyvet, tehát nagyjából tudom, hogy miről szól, és szerintem most olyan dicsérő szavak fognak elhangolni, amelyek lehet, hogy így zavarba fognak ejteni téged, de szerintem egy nagyon fontos és nagyon alapos, kiváló helytörténeti kötetről van szó, ami ráadásul nagyon igényes is. Ezt csak azért mondom, hogyha esetleg valaki vacilál, hogy megvegye, vagy sem, mindenképpen vegye meg, mert nagyon-nagyon nagyszerű könyv. És rengeteg kérdés vetett fel bennem, hát itt több oldalnyi, nem biztos, hogy mindent föl fogom tenni, de a kérdések egy részére tudom is a választ, de vannak olyanok, amelyekre nem, és remélem, hogy majd megosztod velünk. Mindenek előtt azt szeretném megkérdezni tőled, hogy miért éppen most írtad meg ezt a kötetet, ami ugye, hogy ennyit eláruljunk előre, ez az Millenniumi Rendezvények Városunkban alcímet viseli ez a könyv, és Orosháza 2000-ben zajló eseményeit örökíti meg. Szóval miért éppen most írtad meg ezt a könyvet?
A könyvemnek az első, harmadik oldalán írom is, hogy ez a nagy vírusjárvány harmadik hulláma idején készült ez a könyv. Ekkor tél volt, ősz volt, a feleségem a szokásos szobai nagy rendrakásban volt, húzta ki a fiókokat, nyitotta ki a szekrényajtót. Na, szumma-szumárom egyszer az egyik polcnak az alján, a fenekén talált egy összekötött dossziét. Régen ott lehetett, nem mondom, hogy porosodott, mert ezért otthon kapnék ezért a jelzőért. És erre a dossziéra az volt ráírva, hogy Millennium Orosháza. Megismertem, hiszen akkor, 21 évvel ezelőtt én néhány dokumentumot fénymásolattal elraktam magamnak. Elsősorban, majd erről is esetleg szó fog esni, a Szent István szobrunk alapjába elhelyezett kapszulának a tartalma. És elolvastam, újra átnéztem ezt az összefűző dossziét, átéltem újra a 20-21 évvel ezelőtti történéseket, meséltem róla először a családnak, akik bíztattak, hogy írd le. Írd le, hogy az unokád is majd tudja. Úgy gondoltam, hogy egy kis füzetben, vagy egy A4-es írólapra majd leírom, azt odaadom Annácsnak. Igen ám, de ahogyan egyre jobban belemélyedtem a 20-21 évvel ezelőtti történésekbe, ahogy belemélyedtem Orosházának az aranykorát felidéző 2000-es évekbe, rá kellett jönnöm arra, hogy ha van időm és kedvem, akkor miért ne próbáljam meg ezt megcsinálni, megélni. Nagyon nagy félsz volt bennem, mert helytörténeti munkát írni én nekem, aki műszaki tanár vagyok, hát, hogy merek én erre vállalkozni? A Schuster maradjon a kaptafánál, a tanár maradjon a Krétánál, a katedránál, ha arra alkalmas, de mégis belefogtam, mert barátaim, ismerőseim erre ösztönöztek. Nagy lökést adott számomra Verasztó Antal és Koszorús Oszkár barátom, akik azt mondták, hogy próbáld meg csinálni. Na és hát a pandémiának a vírus járványnak volt akkor egy ilyen pozitív hozatéka is, hogy az ember a négy fal közé volt zárva, idézőjelben mondva pótcselekvés keresett mindig magának, és én nekem ez egy őrületes élvezet és élmény volt. Hát nagyjából két évnek a sajtóanyagát, a helyi orosházi életét, életnek, a megyei újságnak, az orosházi harangszónak, és hadd ne soroljam tovább, a Média Kft. Anyagának, az önkormányzat jegyzőkönyveinek átalmományozásával töltöttem hosszú napokat, és próbáltam a gondolataimat valahogy egy csoportba szedni. Tehát azzal kezdődött a dolog, és akkor itt a feleségem, a indító ok, ő találta meg ezt a dossziét.
Most akkor néhány aktuális információt még szeretnék a könyvtárról megosztani. Július 5-től ugye a 365/2021-es kormányrendelet értelmében ismét szabadon látogatható a könyvtár. Jelenleg nem kötelező sem a szájmaszk, sem a védettségigazolvány. A könyvtár használatára vonatkozó általános tudnivalókért pedig mostantól újra a könyvtár használati szabályzata mérvadó, tehát már nincsenek külön szabályzatok. Még egy rövid felhívás, egy új szolgáltatásra is szeretném felhívni a figyelmet. Közel 100 folyóirat, magazin legfrissebb és korábbi számai váltak elérhetővé digitális formában a könyvtárban. A laptapír.hu oldalról letölthető lapszámokat nem csak a könyvtár számítógépein olvashatják a beiratkozott olvasók, hanem egy gyors regisztrációt követően a saját tableten vagy okos telefonon is. Mindenképpen ajánlom mindenki figyelmébe, a részletekért pedig keressenek minket itt a könyvtárban. Címünk 5900 Orosháza, Kossuth utca 3, könyvtárunk telefonszáma 68-as körzetszám 413-696, aktuális híreink a honlapunkon olvashatók a www.justvk.hu címen, e-mail címünk könyvtár@justvk.hu vagy justvk@gmail.com, és jelen vagyunk a Facebookon, a Twitteren, illetve az Instagramon is, keressétek nyugodtan a könyvtárat. És vendégünk ugye Sipos Erika, az egész podcastban vele beszélgettünk, és az utolsó kérdésem az Erikához az egyesületre vonatkozóan az lenne, hogy mik a tervek az év második felében. Tudom, hogy nehéz tervezni, mindenkinek nehéz, de hogyha minden úgy marad, ahogy éppen most van, akkor milyen terveitek vannak?
Mi minden évben év végén szoktuk a tagjainknak a egyetértésével, véleményének kikérésével összeállítani az egész éves programot. Ez nem csak nekünk, hanem ugye ez a megyének is egy fontos dolog, és ahhoz tudnak ugye a többi közveti csoportok is, meg a megye is tervezni. Nálunk minden hónap harmadik egyén volt a találkozás itt a könyvtárban, 9 órától 11 óráig. Hát ugye most egyedül a taggyűlést tudtuk megtartani júliusban. A következő programunk az most augusztus 18-án, rendhagyó módon szerdán, 9 órától, itt a Művelődési Központ előtt találkozunk, és egy közös sütizés, fagyizás, beszélgetés, egy ilyen nyári programot találtunk ki, és bízunk benne, hogy minél többen eljönnek. A szeptember az már 5. éve a gasztronómia jegyébe szokott nálunk zajlani. A Városi Nyugdíjas Házba engedtek be bennünket, és ott most lecsó főzés lesz. Az ottani egyik vezető, a Huszárik István és a felesége vállalta be azt, hogy ők főznek nekünk majd lecsót. Tervezünk oda még ilyen egészségügyi méréseket, meg szoktak lenni ilyen irodalmi vetélkedők is. Remélem, hogy ez megvalósul. Október az a látás hónapja és a fehér botnap ünnepe, október 15-e, és ebből az alkalomból a harmadik kedden szeretnék majd idejönni a könyvtárba. A sorstársaink szoktak ilyenkor ilyen kulturális műsorral készülni, énekel, mindenki önmaga választ versen, és ezt előadjuk a tagjainknak. Novemberben egy adventi készülődésre való ráhangolódás, egy karácsonyi filmet szeretnénk itt közösen megtekinteni. Decemberben újra a nyugdíjasház biztosít nekünk lehetőséget arra, hogy ott egy karácsonyi műsort követően egy karácsonyi közös ebédet tudjunk elfogyasztani, és remélem, hogy ezek a hátralévő programok már maradéktalanul meg tudnak majd valósulni.
Hát ebben bízik mindenki szerintem. Nagyon szépen köszönöm Erikának a beszélgetést. A hallgatóknak köszönjük a figyelmet, minden kedves olvasónak további kellemes pihenést kívánunk. Sziasztok!